Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva, készülve a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatására, énekeljük a 431. dicséretünket. A 431. dicséretünk egyetlen egy verse így kezdődik: Úristen, kérünk Tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Kedves keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel és nagy-nagy szeretettel vár és fogad titeket abból az alkalomból, hogy gyermekeiteket a keresztség szövetségébe, református keresztény Szentegyházunkba kívánjátok ajánlani. Kérlek titeket, szülők és keresztülők, gyertek ide az Úr asztal elé. Hallgassuk meg röviden gyülekezeti életünk hirdetéseit. Nagy örömmel és nagy-nagy szeretettel hirdetem, hogy a mai Isten tiszteleten a keresztség sákramentumában részesül Babinski Réka Nóra és Németh Mercedes testvéreink, gyermekek, ők a mostantól kezdve a legfrissebb, legújabb gyülekezeti tagjaink, akiket köszönhetünk és kívánunk nekik, a családjuknak sok-sok áldást, erőt, hogy fel tudják nevelni őket, és legyenek hasznos polgárai országunknak, népünknek, nemzetünknek, és Jézus Krisztus országának, keresztény Szentegyházunknak hívő tagjai. Isten áldjon mindannyiótokat! Ami segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Úrunk Istenünk, köszönjük neked ezt a vasárnapot, köszönjük, hogy előtted megállhatunk, és szólhat az ige, a te szavad, és lelkünk mélyéig hatolhat, és újra a te gyermekeidé válhatunk. Úrunk, hálás szívvel gondolunk vissza elmúlt időnkre, napjainkra, éveinkre, amelyeken keresztül látjuk a te dicsőségedet, látjuk azt, hogy milyen szépen kezedben tartottad az életünket. Nem engedtél kiesni, bármennyire is akartuk sokszor kivenni onnan azt, ami a miénk, úgy gondolva, hogy jobb helyen van nálunk, de te ott marasztaltál, kezedben tartottál, és amikor már-már talán összetörtünk volna, újra felépítettél bennünket. Így tartottad meg olyan sokféle vonatkozását az életünknek, a családunkat, így tartottad meg népünket és nemzetünket mindez ideig. Urunk, kérünk arra, hogy ezután is légy Istenünk, Atyánk, szeretett fiad az Úr Jézus által, aki meghalt értünk, hogy mindezt, ami lelkiismeretünkben a keresztre tett bűneink nélkül tisztán tudjuk előtted megvallani és megélni. Urunk, így kérünk, hogy szólj hozzánk ma is, szent lelked által, Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéit, úgy, amint az írva van, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a 10. fejezet 26. versében. Korintusi első levél 10. fejezet 26. verséből így szól hozzánk Isten igéje. Mert az Úré a föld és annak teljessége. Amen. Kedves testvérek, tegnap volt a nemzeti összetartozás, nemzeti egység napja. Én mindig furán érzem magam ezekben a meghatározásokban, ezekben az ünnepekben, illetve ebben az ünnepben különösen. Valami nem stimmel, ezt mindannyian érezzük, és most abszolút nem politikailag gondolom, és nem is szoktam erről sokat beszélni, hiszen nem az a helye a templomnak, hogy bármiféle pártról vagy pártoskodásról beszéljünk, hiszen ezt rögtön a Bibliából olvasva érezzük, hogy nem helyes, nem helyén való. Hanem beszéljünk azonban mégis arról, amire tegnap emlékeztünk, miért ilyen fura ez az életünkben. Rögtön szeretném kezdeni azzal, hogy nyilván mindenki tudja, vagy aki nem tudja, az most megtudja, hogy én magam is érintett vagyok, hiszen határon túlon születtem, ezen a mostani magyarországi határon túlon, Kárpátalján, ami ma Ukrajnához tartozik, akkor Szovjetunióhoz tartozott. Nem is igazán tudtuk ezt hova tenni. És azok a határok még most sem annyira átjárhatóak, mint a Felvidék Szlovákia felé eső határai, vagy az Erdély felé eső román-magyar határok, hiszen azok már uniós határok, és ott már nem kell semmi más, talán most éppen személyigazolvány felmutatása, hogy van nekünk olyan, és át lehet menni, de Szlovákia felé azt hiszem még az sem. Nem tudom, hogy Erdély felé hogy van, elég régen jártam ott ebben a különös mostani időben, hogy mi kell nekünk ahhoz, hogy átmenjünk az Erdély felé eső román-magyar határon. Tehát érintett vagyok a témában, és valahol szeretném megosztani veletek azt, amit érzek, és remélve azt, hogy Isten ezeken a gondolatokon keresztül a maga igéit be tudja oltani a szívünkbe, talán közösen találunk erre valamilyen választ. Mert hogy kérdéseim vannak. Az első kérdésem az, hogy milyen ünnep ez? Mert hogy nemzeti ünnepnek van nyilvánítva, vagy emléknapnak van nyilvánítva, nem tudunk ünnepelni ezen a napon. Tegnap, ugye június 4-e, a történetet nem szeretném elmondani, mindenki tudja, hogy miről van szó. A Trianon palotában aláírják azt az egyezményt, amit azóta sem tudunk letenni. Amit azóta sem tudunk hova tenni. Nem tudjuk a magyar közgondolkodásból egy megfelelő helyen tudni. Egyébként szerintem nagyon sok mindennel így vagyunk a 20. század történetében. 56-tal is így vagyunk. 41-45-tel nem vagyunk annyira rosszba, de ott is sok kérdés merül föl, hogy hova tegye a történetírás és a magyar mentalitás és közgondolkodás ezeket az eseményeket. De kezdődhet ez 19-el, de kezdődik 14-jel, az első világháborúval, ugye akkor még monarchiában élő magyar államisággal. Tehát a Trianon is ilyen. Így szoktuk nevezni. Trianon. Mi történt Trianonban? Aláírtak egy papírt, ahogy a városi ünnepségen, ha valaki részt vett, hallhatta polgármester úr beszédében, nem meghatározó politikai személyiségek írták alá annak idején ezt a hazánkat feldaraboló, Magyarországot több részre osztó nemzetközi egyezményt. Sértő. Bántó. Határon innen és határon túl fájó. És nem kell érzelmi húrokat pengetni, én nem szeretném elmondani azt, hogy milyen érzés egy olyan falukba megállni, ahol egy sorompó van, és az egyik oldala Ukrajna, Kárpátalja, a másik oldala Szlovákia, és mind a két részen ugyanaz a falu van tulajdonképpen, majdnem összenőve, csak egy sorompó választja el őket, meg egy kerítés, és néha át-át beszélnek egymással, hogyha közel állnak az még éppen élő rokonok. Vagy beszélni arról, hogy milyen az, amikor ugye meghúzzák a határt Técsőnél, a Tisza határ, ez közelebb van hozzám, ezek személyes élmények, és amikor egyik oldalon meghal valaki, akkor évekig úgy van, hogy hallják a harangszót, és a gyászkocsi az lemegy a Tisza partra, ugye akkor még lóval vontatott gyászhintók, gyászszekerek voltak, koporsó szállító szekerek, megáll az egyik oldalon, és a Tisza másik oldalán pedig megáll a másik oldalon rekedt rokonság, és úgy gyászolnak percekig, hogy egyik határ egyik oldalán szintén állnak, és a másik vagy határ másik oldalán szintén állnak, és aztán integetnek egymásnak, énekelnek közösen egy-egy éneket. Jobbára református, de van katolikus ilyen helyzet is, és aztán mennek tovább a temetőbe, és a másik oldalról meg mennek haza. Vannak ilyen történetek, ezeket nem kell túl dimenzionálni ahhoz, hogy az ember érezze, hogy mélyen a lelkében érintett lehet nagyon-nagyon sok száz millió ember, sok százezer millió ember. Nem kell a másik oldalt sem erősen támogatni, amely azt mondja, hogy Magyarország integritása, identitása 1526 óta nem volt egységes. Három része szakadt Magyarországtól számítandóan a Habsburg királyság kormányzásáig. Mindig elmondják azt, hogy ugyan a magyar törekvés az mindig egységes volt, hiszen az erdélyi fejedelemség szeretett volna egységes magyar államot. A magyar nemesség magyarországi része is szerette volna, ha nem külön kezeli Erdélyt és a különböző részeket a Habsburg királyság, de nem sikerült megvalósítani, mert lényegében mindig külön kezelték őket, és ezért csak eszmeileg volt a korona alá, a magyar korona alá tartozva egységesen Magyarország, gyakorlatilag részekre volt bontva, és arról sem kell beszélni, hogy igenis a török veszedelem után nagyon sok betelepült ember érkezett Magyarországra, amelyek jó része szláv, román és német ajkú volt, és sok helyen nagyon sokáig ezeken a nyelveken beszéltek. Mind Erdélyben, mind itt Közép-Magyarországon, mind pedig ugye Felvidéken. Igen, azt is tudni kell, hogy elég jelentős számú kisebbség, idézőjelben kisebbség élt erdélyi területeken és Felvidéken, ahhoz, hogy legitimizálja ezt a fajta országfelosztást, vagy az ilyen jellegű országfelosztást. Nem ezt, mert azért azt nem lehetett tenni, hogy milliónyi magyart szakítanak az anyaországtól egy másik ország fennhatósága alá. Sok mindent lehetne mondani erről. Mit mond az Isten róla? Mert az, hogy mondunk dolgokat, hogy vannak kitéve a falon térképeink, hogy ki van téve Fortinak a képe mondjuk valahol, otthon, magánlakásban, vagy itt a lelkészi hivatalban is van egy ilyen nemesség adományozásról írt dokumentum, amit Horthy maga írt alá. És ugye tudjuk, hogy a revizionista visszaállítás törekvései nagyon erősen kötődnek az ő nevéhez. Túl azon, hogy nemzeti színűre festünk nagyon sok mindent, és nagyon sok trikolor magyar nemzeti zászló van református templomainkban különösképpen, azon túl mit mond az Isten a magyar népnek? Mit mond az Isten a Trianont a lelkében, szívében hordozó folyamatosan ott, hát nem is az, az rossz szó, hogy dédelgető, de erről ezt magában meggyógyítani nem tudó nemzetnek. Mit mond az Isten? Hadd kérdezzem meg, történik-e bármi úgy, hogy az Isten ne tudná? Vagy ne engedné meg? Azt hiszem nem. Nem történt 1526 óta, és előtte sem. Semmi nem történt, amit az Isten ne látott volna. Azt nem mondom, hogy örült neki, sőt, ugye van, hogy olyan hibát követ el lelkipásztor, hogy tragikus baleset vagy tragikus halálesetnél ezt a szófordulatot használja, hogy Isten úgy látta jónak. Nem látta jónak. Egyetlen egy halálesetet sem lát jónak, különösen a tragikus haláleseteket nem látja jónak, mert érzi a fájdalmat és tudja, ami az ember szívében ilyenkor van. Én úgy gondolom, úgy hiszem, hogy a népünk történelme Isten előtt van. Mint ahogy az egyes ember személyes történelme, mint ahogy a te életed és történeted is, hogy az én életem és történetem is, hogy a mi életünk, így közösségben, a nagy templomi gyülekezet élete, minden egyes apró percében és pillanatában Isten előtt van. Tud róla. Vannak dolgok, aminek örül. És van, aminek nem. Van történet, van történés, amit örömmel, derűs szívvel lát az életünkben az Isten, így a magyar nép életében is, és van, amit fájdalommal hordoz. Az Isten mércéje, mérlege azonban gyakran eltér a miénktől. Mert mi sokszor arra gondolnánk, hogy Isten annak örül, hogyha mi hatalmasak vagyunk, hogyha mi dicsőségesek vagyunk, hogyha mi erősek vagyunk, mi szépek vagyunk és jók vagyunk. Ezt adja az Isten, azonban örülni nem annak örül, hogy ilyenek vagyunk, hanem annak örül, hogyha jól élünk vele. A magyar nép történelmét belerejtette Isten a nyelvébe. Ennek nagyon lehet örülni, mert a történészek és a régészek, mikor kutatást végeznek valahol, akkor elég gyakran találkoznak rovásírással, vagy olyan nyelvemlékkel, amelyre szélsőséges, túlnacionalista tudósok vagy féltudósok rögtön rácsapnak és megpróbálják megmagyarázni, hogy ez azt jelenti, hogy mi 10 millió évvel ezelőtt is itt voltunk, és nem tudom, hogy melyik csillagrendszerből jöttünk. Siriusról, tudom egyébként. De ez mind a mi régi, nagyon ősi, magasztos, dicsőséges uralkodást legitimizáló történelmünkhöz tartozik. A nem szélsőségesek, de nemzetiek viszont látják és tudják, hogy ha nem is feltétlenül arról van szó, hogy mindenütt mindenki magyarul beszél, de arról, hogy abból a gyökérből és tőből fakadó kultúra, amelynek mi itt Európa közepén hordozói vagyunk, bizony meghatározó és erős volt időszak ebben a földtörténetben, ebben az emberiség történelmében, amikor nem pusztán egy talpalatnyi földben élt egy nemzet itt Európa közepén, hanem sokkal nagyobb távlatokban. Ez igaz. És volt, amikor jól éltünk vele, és annak örült az Isten. Volt, amikor nem éltünk jól vele. És tudjátok, hogyha a ma közgondolkodását, a ma elitjének a szívét vizsgálom itt Magyarországon, és azt egy picit visszavetítem a történelembe, ugyanúgy nem csak a világi kormányzói elitről beszélek, hanem egyházi elitről is, a lelkészekről, papokról, püspökökről és hétköznapi emberekről, akkor azt mondom, hogy nagyjából körülbelül mintát lehetne venni, mert 1526-hoz is hasonló közgondolkodás vezetett az akkori nemesség részéről. De vajon előtte nem buktunk el olyan sokszor? Előtte is elbuktunk. Nem abban buktunk el, amink volt, hanem abban, ahogyan éltünk vele. Sokszor visszatérő gondolat Trianonnal kapcsolatban, hogy fájlaljuk a földet. Ugye, Vas Albertet nagyon sokan szeretik, adjátok vissza a hegyeimet, gyönyörű, gyönyörű vers. De ott nem hegyekről van szó, nem csak a szikláról, nem a benne lévő ásványkincsekről, vagy a rajta lévő erdőkről. Én úgy gondolom, hogy abban a versben a lélek kapcsolatáról van szó. A lélek kapcsolatáról, és azért merem ezt állítani, mert Vas Albertnek van egy másik nagyszerű regénye, a Funtinelli boszorkányok, ahol gyönyörű lélekrajzot ír. Román lélekrajzot. És amikor innen gondolkodunk azon, hogy aj de rosszak ezek a határok, mert nem lehet őket megvédeni, ki kéne terjeszteni őket a Kárpát-medence különböző részeire, hogy a hegyeken jobban lehessen védeni magunkat, meg a folyókon, akkor arra gondolok, hogy miért akarjuk ezt? Mi kell nekünk? A föld? A föld nem a miénk. Itt sem, Magyarországon. Különböző földbotrányoktól híres vagy zeng az elmúlt néhány hónap vagy év, de vissza lehet menni egészen 1990-ig a privatizáció idejére, amikor ugye próbálták visszaadni a földet, csak nem sikerült. Nem sikerült ez jobban sem Kárpátalján, sem Erdélyben, ugye az ukrán és a román törvények is hasonlóan rosszak, pedig más oldalról közelítik meg a privatizációt. Szóval valahol mindig a föld körül van valami botrány, mert hogy miért? Ennyire kell a föld, ez az, ami minket éltet? Biztos, hogy összekapcsolódik a föld és az élet. Ennek egyik pecsétje ez a templom, hiszen a ceglédi paraszt emberek a föld erejével voltak erősek, és ezt kapták áldásként, nagyon jó földművesek voltak, és abból volt a gazdagságuk, amiből meg tudták építeni ezt a templomot Isten dicsőségére. Isten dicsőségére. Remélem, Isten dicsőségére. Mert azt hiszem, mi azon munkálkodunk most is ebben a gyülekezetben, hogy ez a templom Isten dicsőségére legyen szép. Nem a református egyház dicsőségére, nem a nagy templomi gyülekezet dicsőségére, hogy irigykedjenek a felszegiek meg az újvárosiak, vagy a katolikusok, meg az evangélikusok, hanem Isten dicsőségére. Milyen jó, hogyha ebben tudnak például segíteni nekünk felszegről, újvárosról, ne adj Isten a katolikusok, vagy az evangélikusok, hogy mi ezt itt így tudjuk Isten dicsőségére, Istennek szépen rendben tartani. De mégis, ha a földből is származik az erő, ami képes, amire Isten áldást ad ilyenre is, mint ez a nagy templom, akkor is kinek a tulajdona ez? A korintusi levélben Pál 24. Zsoltárt idézi, ami így szól, az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók, mert az övé. Először valahol ezt kellene megtalálni. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van hazája, pontosabban otthona. Én ezt az érzést nagyon jól ismerem, amiről szeretnék beszélni, ez a honvágy, amikor valahol eltölti az ember életének egy bizonyos részét, főleg gyerekkorát, első 5 évét, vagy az első 14-15 évét, akkor az egész lényébe, az egész önmeghatározásába, az egész identitásába beleivódik az a hely. Ebben minden benne van. Benne van a kornak a szaga, benne van a virágok a illata, benne van a színek jellegzetes része. Például akár egy nagy templomnak a színe is. Nem tudom, képeken láttam, lehet, hogy van, aki még emlékszik rá, hogy milyen színű volt ez a nagy templom, 30-40 évvel ezelőtt, ugye ez a sárga szín, ez a, nem is tudom meghatározni, milyen sárga. A debreceni nagy templom most olyan színű felújítva, olyanná van festve, de azt mondták a mostani felújításkor a tudósok, hogy nem sárga volt az eredetileg, hanem csak a 900-as évek elején festették olyan sárgára, még korábban, legeredeti formájában ilyen színű volt kívülről, mint amilyen most. Hát jó, akkor mikor felújították ezt a templomot, még az elődöm idején ilyen színűre festették, de ennek a színe is beleivódik az ember identitásába. Ceglédiek, hogyha sokáig vagytok távol valahol, jöztök hazafelé, akkor biztos vagyok benne, hogy amikor meglátjátok a berceli dombok tetejéről a nagy templom kupoláját, akkor picit megdobban a szívetek. Én is érzek már valami hasonlót, hogyha messziről érzek. Nem tudom megmagyarázni, hogy mi. Látom, és megmozdít bennem valamit. Ezt úgy hívják, hogy az identitás pontjai, kapcsolódó pontjai. Az, ami meghatároz téged. És tudom, meg engem is, mindenkit, és tudom, hogy mindenkinek van ilyen, még akkor is, hogyha 1000 felé jár, ott is van a szíve, a lelke, az egész lénye, különböző alkotó elemei között ott vannak ezek a pontok, lehet, hogy több helyen találja meg, de aki itt nőtt fel, aki egy helyen nőtt fel, a víznek az ízét, ha megérzi, már is elérzékenyül. Mert otthon van. És ez egy meghatározhatatlanul magasabb rendű fogalom. Mert, tudjátok, változik a templomnak a színe is. Változnak a határok, és bizony változik a lakosság összetétele is. Kolozsváron, a kolozsvári házsongárdi temetőben szerintem már sokkal több a nem magyar nemzetiségű sír. Pedig óriási magyarjaink vannak oda eltemetve. Változnak az emberek beszélt nyelvei. Marosvásárhelyen 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy valaki ne tudjon magyarul egy boltban. Ma már nem ilyen a helyzet. De nem csak itt változik, változik Chicagóban, Los Angelesben, ahol egyre többen beszélnek spanyolul, és egyre többen gondolkoznak is spanyolul. Változik a helyzet Európában, Bécsbe már nem szívesen mennek be az emberek, a bécsiek, illetve hát az osztrákok, mert sokkal többen találkoznak nem némettel, és a boltokban már nem németek árulnak leginkább. Változik a helyzet, változik a környezet, milyen lesz a gyermekeink identitása. Mit fognak ők érezni, hogy megkóstolják a vizet, itt vagy Angliában, Londonban, vagy kint Németországban, Münchenben, itt Cegléden. Milyen lesz az ő otthon képük? Ha csak erre gondolok, és ha Trianonra gondolok, és arra gondolok, hogy ha ilyen alapokat nézünk, akkor mennyire lehet igaz Vas Albertnek az a gondolata, hogy a víz szalad, a kő marad? Biztos, hogy marad? Biztos, hogy nem vész magja a nemes gabonának? Biztos? Annyira reménytelennek tűnik. De nem az, ha másképp látunk. Ezt a másképp látást én pontosan az otthon, a haza, a honvágy identitásának részében találom meg. Mert az Úré a Föld. Vagyis minden az Istené. Tudjátok, hogyha arra gondolok, hogy mi az, hogy otthon fogalom, és összeszedem ezeknek az alkotó elemeit, nekem nagyon sok helyről kell összeszedni, viskről összeszedem a víznek az ízét, és a levegőnek a frissességét, nagybelegről összeszedem a cinkos baráti társaságnak az általános iskolás élményeit, gimnázium baráti körének duhajkodását és mindenféle vonatkozásban helyre rakását, azt is Csengerből kell összeszednem, a Szatmár vidéknek a közepi tájékáról, mert ugye Szatmár németi lenne a közepe, most a vége ott Csenger, környéke ott a határnál, ott is 4 év gimnázium után, Debrecennek 12 évét, ami a civis város furcsa közgondolkodása is, csak ott élve megérthető egymást szerető és egymást támogató, vagy egymást éppen bántó része, amit Cegléd is nagyon sokszor gyakorol, csak másképpen egy picit, de szinte ez is majdnem civis város, hogyha úgy veszük, másképpen az. Összeszedem sok helyről az otthonnak a képét, de hiába keresem, úgy az igazi lényegi részét nem találom. Menjetek vissza, kik születtek Erdély hegyvidéki részén. Menjetek vissza, nézzetek körül, megtaláljátok azt, amit gyermekkorotokban éltetek, az életetek része volt. Nem fogjátok megtalálni. És lehet hibáztatni a románokat, vagy az ottani gondatlan magyarokat, hogy kivágták az erdőt, meg átépítették a falut. Lehet sok mindenkit hibáztatni, de mégis megtörtént, nem fogjátok megtalálni. Tudjátok miért? Mert ez egy őskép. Kétségtelen, hogy fontos, hogy honnan származik. A mi ősképünk az otthonról a Kárpát-medencébe van. És ez jelent valamit. Ezt gondozni kell, ezért felelősséggel tartozunk, ezért tartozunk inkább nagyon nagy felelősséggel, hogy hogyan gondozzuk az otthon, a haza ősképét. Mert az igazi képe, az ősképe az otthonnak és a hazának. Az az otthon és az a haza, amit Krisztus készít nekünk. Az örökké valóságban. A mennyei dicsőségben, itt a földön, az újjáteremtett földön, amit a Jelenések könyve ír le. Figyelsz rá, vigyázol rá, teszel érte, hogy annak az erkölcsisége, annak a szépsége, az abban rejlő kapcsolatok, azok éljenek, szülő-gyermeki kapcsolat, vagy házastársi kapcsolat. Nem handabandázni kell, hogy szét fog hullani a társadalom, mert szétfelnek a házasságok, hanem rátekinteni az ősképre, az otthon, a haza ősképére, hogy az Isten milyen kapcsolatot akar, és azt megjeleníteni a családokban. És ez nem magyarság kérdése, ez ember kérdése, csak nekünk külön magyarként van ránk bízva ez a dolog. A megmaradásunk a nyelvünk fontosságában és annak tisztaságában rejlik egyrészt. Kétségtelen, hogy ős nyelv, a töröknek is csak 21 néhány százaléka nemzetközi kutatások szerint tartalmazza a valamikori minden nyelvben meglelhető ős gyököket, magyarnak közel 40. De ez számodra mit jelent? Lájkolod a Facebookon, és mi nem tudok hirtelen más idegen szót mondani, azt, amivel használjuk magunkban, a közgondolkodásban a jelentés tartalmakat. És még nem is beszéltem arról, hogy miképpen fűzöd a gondolatot, hogyan ragozol, és mit használsz. Milyen szót, amiből rengeteg van választékosan. Tanítod-e a gyermekeidet rá? Majd leülteted a tévé elé, és hadd nézze a félig angol, félig német, félig nem tudom milyen. Biztos, hogy nem rossz indulattal, vagy amíg rossz indulattal van olyan is, igényesen vagy nem igényesen összeállított műsor.
teszel érte? Nem gyűlölködni kell, és itt a lényegi rész, az utolsó. Titushoz írt levélben azt írja Pál, hogy aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé. Magyar népévé. A maga népévé. A magyar nép is az ő népe, ha te az övé vagy. Hogy megváltson. A megváltás az a kő, ami marad. Ha Vas Albert gondolataiba beilleszthetnék valamit a Bibliából, akkor azt mondanám, amit Jézus mond Péternek, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel az egyházamat. Az a kő marad. Az a kőszikla. Az pedig nem jelent mást, mint azt, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia megváltó, vagyis értem jött, hogy a bűneimből megmentsen, hogy Isten bocsánatát közölje velem, és én erre alapozzam az egész életemet. Kérdés volt tegnapi beszédben polgármester úr felül, hogy meg lehet-e bocsátani? Keresztényként szerintem ez nem kérdés. Mi bocsánatot nyertünk. Kegyelmet is, hiszen vagyunk. Nem húzták a román határt a Tiszáig, hogy Debrecen román város legyen. Nem vitték le egészen Budapestig, vagy még attól tovább a szlovák, vagy a szerb, vagy a horvát határt föl, hogy egy megyéni területünk maradjon. Kegyelmet nyertünk. Vagyunk. Élünk. És kapcsolataink vannak. Felvidékkel, Erdéllyel, Kárpátaljával, és tudunk segíteni neki. Az elmúlt évben 1 millió forintnyi segítséget tudtunk átadni kárpátaljai gyülekezeteknek, idén reménység szerint 2,5 millió forintot tudunk segítségképpen nyilván állami támogatások keresztül utalása révén kárpátaljai gyülekezeteknek segítségként adni. És ez csak a mi gyülekezetünk. És mennyi mindent lehetnék csinálni, mennyi lehetőségünk van, kegyelmet nyertünk. Megbocsátást. Hajde bűneink miatt gyúlt harag kebledbe, mondja a himnusz, és elsújtád villámidat vörgő fergetekbe. Igen, vannak bűneink, voltak, és lesznek is. De nagyobb a kegyelem. Mindig nagyobb a kegyelem. Mindig nagyobb az Isten szeretete. És az az, ami nem múlik el, amit Péter hitvallásként megtett. És én érzem és tudom, hogy Jézus ezért mondja neki, te vagy az a kő, ami maradsz. Mi lehetünk azok a kövek, amik maradnak, ha helyesen látjuk, hogy ebben milyen identitásunknak kell, hogy legyen a meghatározó, a Krisztushoz tartozó keresztény identitásunk. Övé vagyunk. Hozzátartozunk. És övé a föld is. Itt, Cegléden, Cegléd környékén, kis magyar hazában, a Kárpát-medence összes földje az övé. És te kié vagy? Te is kőszikla vagy, mint Péter? Tudsz hitvallást tenni Krisztusról, mint Péter? Mert akkor te lehetsz az a kő, ami marad. A víz, az meg szalad. Amen. Énekeljünk ráfelelő énekünként a 393. dicséretünknek az első versét. A 393. dicséretünk első verse így kezdődik, ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön.
harcodban megvéd, szent igéd és téged.
Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked azt, hogy itt élhetünk. Ebben a városban, ebben az országban, ebben a népben és nemzetben. És köszönjük neked a többi országot, ami körbevesz bennünket, és a többi népet és a többi nemzetet. Megpróbáltál, Urunk, megpróbáltad, mennyire vagyunk a tiéd. Mennyire tudunk kiállni és harcolni az értékeink mellett, és mennyire tudunk keresztények lenni, azaz megbocsátani, és mennyire tudunk bocsánatot kérni, hiszen nekünk is van bűnünk, nem is kevés. Urunk, szeretnénk eléd állni és megtisztulni, eléd vinni minden szennyét, minden bűnét lelkünknek. Urunk, te láttál minket. Minden alkalommal, amikor nem a megbocsátás és a szeretet forrásából merítettek gondolataink, hanem valami másból, önzésből, vágyakból, gyűlöletből. Urunk, köszönjük, hogy tanítottál bennünket, és azt is köszönjük, hogy életedet adtad értünk. És hogy a tiéd lehetünk. És hogy van otthonunk. Itt, amit szeretünk, ami kiábrázolhatja a szeretetünkkel az örökké valót, amiben tökéletes színről színre látva boldogság vár bennünket. Segíts minél többet megvalósítani ebből itt, add, hogy ahogy te megbocsátottál nekünk, ahogy mindig is imádkozzuk, mi is megbocsássunk, és add, hogy rendületlenül tudjunk hinni abban, hogy te jót tervezel velünk, reményteljes jövőt szánsz nekünk. Így kérünk kapcsolatainkért ebben a hazában, otthonban, családi kapcsolatainkért, baráti, szeretett testvéri kapcsolatainkért, egyházban, népben, nemzetben. Bátoríts, vigasztalj, erősíts, mutass utat. Jézus Krisztus nevében. Amen. Rövid ideig a magunk csendjében imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva Isten tiszteltünk végén a már megkezdett 380. dicséretünknek énekeljük el az utolsó három versét. Énekünk 10. versétől kezdve énekeljük 12. Vedd el már mi rólunk a sok ellenséget, vedd el mi közülünk a sok gyűlölséget.
Után, Istennek népe, most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.